az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Hatalmad alá tartozik, Uram, minden, és senki sem állhat ellen akaratodnak. Te teremtettél mindent, az eget, a földet, és mindent, amit az ég határa magába foglal. Te vagy a mindenség, Uram. Testvéreim, megrendült szívvel nézzünk szét magunk körül a világba, a mai szentírási olvasmányok is nagyjából erről szólnak, és aztán olyan szép, hogy ez a szentmisét bevezető zsoltár a Teremtő Istent állítja elénk, akinek a gondolatai meghaladják a mi eszünket, bizalommal tekintünk föl rá, és azután rábízzuk a saját sorsunkat, a világunk sorsát, és nagyon akarunk újra meg újra békességet találni ebbe a belévetett bizalmunkban. A mai szentmisén a persei adományt a templomtetőt javára fordítjuk, ezt még gyorsan elmondjuk. És akkor vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben az apostolok kérték az Urat, növeld bennünk a hitet. Az Úr így válaszolt, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának, szakadj ki tövestül, és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön, gyere ide tüstént, és ülj asztalhoz. Nem ezt mondja-e inkább, készíts nekem vacsorát, öveszd föl magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom. Azután majd ehetel és ihatol te is. S talán megköszöni a szolgáinak, hogy teljesítette parancsait. Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, csak kötelességünket teljesítettük. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai szentírási szövegek megközelítése szempontjából talán jól tesszük, hogyha legesleg először azon a kezdő mondaton gondolkodunk el, amelyik az evangélium elején hangzik el. Az apostolok odafordulnak az Úrhoz, és azt kérik tőle, hogy növeld bennünk a hitet. És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy ha csak akkora hitetek van is, mint a mustármag, annak is csodatevő ereje van, ha azt mondjátok ennek a szederfának, szakadj ki tövestül, gyökerestül, és ha tengerbe veri a gyökeret, akkor azt megteszi. Milyen érdekes is ez, hogy miért kérhették az apostolok azt, hogy növelje bennük a hitet. Ugye, mit is jelent az, hogy növelni a hitet? A hit, hát az nem egy növény, amit növelni lehet. Centire mérik a hitet, vagy súlyra, vagy térfogatra. Hogy lehet növelni a hitet?
Ugye Jézus is ebbe belemegy ebbe a játékba, és azt mondja, hogy a mustármagnyi hit is csodatevő erejű. A kicsi hit is. Mi az, hogy kicsi hit? Kicsi a bors, de erős. És hát, hogyha él az a hit, akkor csodákat tesz. Mit szeretnének ezek az apostolok? És mi az, ami minket is arra késztet, hogy újra meg újra, amikor a Szentolvasót imádkozzuk, akkor az elején mondjuk, hogy Jézus, aki hitünket növelje, aki reményünket erősítse, aki szeretetünket tökéletesítse. Mi, akik a hitet egy kicsit ilyen tannak nézzük, hogy hisz az, aki elfogadja, ismeri és elfogadja Isten tanítását. Hát mi úgy gondolkodunk erről, hogy a hitünk talán akkor növekszik, ha tanulmányozzuk a hit igazságokat. A gyereknek a hite növekszik akkor, hogyha a hittanórán figyel. A mi hitünk növekszik, hogyha eljárunk a templomba, hallgatjuk a prédikációt, otthon elgondolkodunk rajta, elővesszük a Bibliát, olvasgatjuk. Növeld a hitet. Talán úgy kell a hitünket növelni, ahogy valaki a tudását növeli azzal, hogy még egy csomó angol szót megtanul, vagy könyveket olvas angolul, és akkor kérem szépen, amit nem ért, annak utána néz, és egyre jobban megtanulja azt a nyelvet. A hit is talán egy ilyen ismeret, amiben el lehet mélyedni, és nem csak egy-egy ismeretlen eddig fel nem vetett kérdés megoldását keressük, amikor a hitünk növelésén fáradozunk, hanem azon is, hogy a hitnek a logikája az egyre inkább meg otthonossá válik, tudjunk a hitnek a szempontjai szerint gondolkodni a magunk életéről, és így tovább. Ez mindig az. Az apostolok nemigen ezt értették akkor, amikor azt kérték, hogy növeld bennünk a hitet. Valahogy ugye azt látták, hogy Jézus csodákat tesz, és emiatt gyűlnek köréje az emberek. És aztán, amikor őket küldte, akkor őket is fölruházta ilyen csodatevő hatalommal, de azért mégis értesülünk arról, hogy egy-egy esetben hiába fordultak hozzájuk az emberek, és akkor nem tudták meggyógyítani azt, akit gyógyulást keresett. Elmentek Jézushoz, és akkor Jézus azt mondta, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, és hogy kérem szépen megkorholta őket, hogy hát ha hinnét, hittetek volna, akkor meg tudtátok volna gyógyítani. Hát talán ilyen csodatevő hitet keresnek ezek az apostolok, hogy olyan erővel tudjunk hinni, hogy az a hit tényleg képessé tegyen minket arra, hogy csodákat tegyünk. És ezért is mondja Jézus ezt a kicsit megint csak játékos képet, hogy ott az a nagy szederfa, és hogyha egy mustármagnyi hitetek lesz is, hát ezt a, vagy van is, akkor azt mondjátok ennek az eperfának, hogy szakadj ki, és gyökerezd meg a tengerbe, megteszi nektek. Hát az apostolok maguk is érezték, hogy Jézusnak ez a példázata, ez ugye egy picit játékos, mert azért ez mégis idétlen dolog volna, hogyha valaki a hitének a nagyságát ilyesfélékkel akarná próbára tenni, hogy egy jókora eperfát szemügyre vesz, és akkor azt mondom, hogy hát akkor most én hiszek, próbára teszem, hogy nagy hitem van-e, azt mondom, hogy szakadj ki, és vesd magad, hát nem a tengerbe, de mondjuk a Dunába. Hát biztos, hogy ilyen oktalanságokat nem próbálgatunk, hogy ezen a hitünket kipróbáljuk. Talán arról van itt szó, hogy igazában, hát nem is ezek a különleges csodák mutatják a hitünknek a elevenségét. De azért mindenki, aki hisz, és hittel fordul az Istenhez, ettől a hittől nem csak azt várja, hogy az ő elméleti problémáinak a megoldásához segítséget adjon, hanem azt is várja, hogy az életének a nagy kérdéseiben eligazítsa, és ott egy sajátos erőt képviseljen. Aki hisz, az Istenhez fordul. Nem csak ismereteket vár tőle, hanem segítséget. aki hisz, az bízik abban, hogy az Isten megsegíti őt. És igenis a hitünknek a próbája az, hogy a hitünknek a segítségével az életünknek a nehézségeit meg tudjuk-e oldani. A családban fölmerülő gondokat, hogy kérem szépen egy eperfánál nagyobb nehézségek adódhatnak a család életébe. Megy minden, és mégse úgy megy, ahogy kellene. És akkor azt mondjuk, hogy hát a hitünk próbája az, hogy ezeket valahogy meg tudjuk oldani, hogy csak ugyan nem hagy minket magunkra az az Isten, akiben hiszünk, és akkor ő hozzá fordulunk, és az ő segítségét kérjük, mutassa meg, hogy tudunk úrrá lenni azokon a nehézségeken, amelyek körülvesznek minket. Vagy még inkább többnyire azért fohászkodunk, hogy hárítsa el ezeket a nehézségeket előlünk, és ne kelljen szégyenkeznünk, hogy mi ő benne hiszünk, és közben mégis, hát ennyire nyomorúságos, ennyire keserves az életünk. Kedves testvéreim, valami ilyen egzisztenciális, ilyen a mindennapi élet eligazítása szempontjából jelentős tényező a hitünk. És azért akarnak ezek az apostolok nagyobb hittel hinni, hogy könnyebben, biztosabbak lehessenek abban, hogy ezeket az egzisztenciális, eléjük tornyosuló nehézségeket, ezeket meg tudják oldani. És pontosan ezért nekünk is fontos ez, hogy tudjunk imádkozni azért, hogy hiszek, Uram, de hadd higgyek erősebben. És azután reménykedem, de hadd reménykedjem még elevenebben, és szeretek, de hadd szeressek még tisztában, még inkább úgy, ahogy neked is tetszik az. A hitünkben, a reményünkben, a szeretetünkben, és most különösen hát a hitünkben igyekszünk megerősödni. És milyen érdekes, hogyha most hozzávesszük ezeket a környező dolgokat, ugye amiket a Szent Mise elénk ad. Az ószövetségi olvasmányban a prófétának a szavát olvassuk, aki az Isten elé áll, és azt mondja, hogy meddig kell még, Uram, segítségét folyamodnom, anélkül, hogy meghallgatnál. Hozzád kiáltottam erőszak, és nem szabadítottál meg. Miért feded előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa bajt látok magam körül. Hát miért nem segítesz? A hitünk próbája az, hogy a sok bajt, gondot bizalommal tudjuk elviselni, amit magunk körül tapasztalunk, ami akadályt vet a szép szándékainknak a megvalósulása elé. Az ember, aki hisz az Istenbe, az ugye Istennek a jóságában hisz, Istennek a mindenhatóságában hisz, és akkor egy csomó dolgot tapasztal, amire azt gondolja, hogy hát ha csak ugyan jó az Isten, meg csak ugyan mindenható, meg csak ugyan szeretettel foglalkozik velünk, akkor hogy tűrheti ezt is, azt is, amazt is? Szeretnénk az Isten helyébe állni, hát ha csak egy pár percig, és az ő hatalmával rendelkezni, és azt mondani, mi majd rendet teremtenénk magunk körül, meg a világban. És mi dolog, hogy az Isten ezeket a ügyeket, bajokat tétlenül nézi. És az Isten válasza az ezekre a kiáltásokra, hogy légy türelemmel, és ne rendüljön meg a belém vetett bizalmad, akkor sem, hogyha nem rögtön alakul minden a te kedved szerint. Hidd el, hogy a rosszal is van valami tervem. Hidd el, hogy nem ejtettem ki a kezemből a világnak a kormányzását, a te sorsodnak a kormányzását. És azt mondja a feleletül ebben az ószövetségi szövegben az Isten a prófétának, hogy nem valósul meg a látomás a maga idejében. Az a látomás, hogy az Isten igenis mindent rendbe hoz. Lehet, hogy csak a világ végén hoz mindent rendbe, de akkor majd egyszer csak megvilágosodik előttünk a sorsunk. És talán már a saját életünkben is igenis eljutunk olyan magaslatokra, ahol visszatekintve azt mondjuk, hogy mégis így volt minden a legjobban. Megvilágosodik ez a bennünk lévő látomás, és a körülöttünk lévő sötétség, zűrzavar, ami akkor a nyugtalansággal tölt el, az valamiképpen értelmet kap egyszer. És a mi dolgunk, a hitünknek az igazi próbája az, hogy akkor is higgyünk az Istenbe, amikor a számunkra átláthatatlan az Istennek a logikája. És nem értjük, hogy miért engedi ezt is, azt is, amazt is. És küzdünk a jobbért, és megtesszük mindent, ami telik tőlünk, és ő mégse segíti az diadalra. És ez a legnagyobb eperfa, ami előttünk van, hogy ezzel, ami méltatlankodásunkkal, ezzel, ami hát ugye, vakságunkkal nem tudunk mit kezdeni. És az Isten azt mondja, hogy igenis, ezek között is bízzatok bennem. És legyen bennetek valamiféle türelem. Az igaz élni fog a hűségéért. Azt mondja, ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. A jobb, a jó győzelmét garantálja az Isten. És a jó győzelmét az nem ma estig fogja bemutatni. És nem ilyen rövid lejáratú módon is meg-meg ajándékoz azzal, hogy ilyen apró cseprő győzelmeket mégiscsak láthatunk magunk körül. Hogy sikerül a gyerekünknek, aki rossz tanuló volt, most mégis megemberelte magát, és összeszedte magát, és nem is csak kettessel, hanem hármassal átment az iskolába, az osztályzaton. Sikerül valami a városban, a munkahelyünkön, stb. Apró sikerek, azok igenis megerősítik a mi hitünket. De újra meg újra ezeknek akkor már, amikor azt gondolják, hogy most már akkor minden jóra fordul, akkor megint jön egy csomó dolog, ami hirtelen elsötétíti a látóhatárunkat. A politikában is, a világban is így van. Az emberiség ugye halad előre és igyekszik, tulajdonképpen mindig jóra igyekszünk. Az ember sose akar, a legelvetemültebb emberek se akarnak igazán rosszat, csak maguknak akarnak jót, és másnak inkább nem törődnek. De igazából mindig a jóra törekszik az ember, és aztán egyszer csak azt találja, hogy rossz, rossz, itt is, ott is, amott is. Összezavarodunk a ügyetlenségünkbe, türelmetlenségünkbe. És az Isten nem avatkozik mindig bele, és nem rak helyre, ahogy a szülő este mindig rendet rak a gyerekei után, hogy másnap előről kezdődjék az egész, és akkor másnap megint egy rendetlenséggel zárul a nap, és megint rendet kell rakni utána. Az Isten nem rak így rendet minden este, hogy másnap új rendből induljunk el, hanem hagyja, hogy a dolgok itt a földön látszólag elvaduljanak, ellenünk forduljanak, és hogy még a jó indulatunkból is sokszor rossz fakadjon. Igen, de pont ezek között edződik meg nem csak a belévetett bizalmunk, hanem egymásért való felelősségtudatunk, hogy odahajolunk egymáshoz, hogy megtanuljuk magunkat is megvizsgálni, hogy nem voltak-e a jó szándékaink túlságosan is harsányak magunknak, vagy ennek vagy annak jót akartunk, közben a másikat megbántottuk, és így tovább. Ebben az űrzavarban egy csomó tökéletesedésnek a lehetőség is megnyílik előttünk. És ezért is, másért is, ki tudja miért, az Isten nem rak mindig rendet körülöttünk, mint egy jó édesanyja a gyerekei után, hanem hagyja, hogy a világ menjen látszólag a maga útján, és valahogy mégis a kezében tartja ezt az egészet. És a hitünk akkor nő, hogyha ehhez az Istenhöz eltalálunk. És nem egy olyan nagy biztonság lesz, hogy soha semmi meg nem rendíthet engem ebben, de élő hit lesz, amellyel ehhez az Istenhöz fordulok. És akkor ez az élő hit, ez csodatevő erőt ad. Nem arra, hogy a világot megváltoztassam, nem arra, hogy a ténylegesen udvaromban lévő eperfát kitelepítsem egy szóra vagy egy mozdulattal, hanem arra, hogy a bennem lévő görcsöket, az egymás között adódó meg nem értést el tudjuk távolítani, föl tudjuk oldani, és össze tudjunk fogni abban, hogy mégis közösen reménykedünk, hogy mégis közösen szolgáljuk a következő kicsi lehetőségnek a megragadását, a jónak a útját egyengetjük, és elfogadjuk azt, hogy nem rögtön sikerek koronázzák a munkánkat, hanem botorkálva haladunk előre. Milyen szép a példabeszéd, amit Jézus mond. És mennyire meglepő mégis. Azt mondja Jézus, hogy hát szolgák vagytok. És a szolga is, hát teszi a dolgát. És nem vág pofákat, és nem mondja azt, hogy hát nekem most ez van kedvem, az van kedvem. Szolgál. És mikor hát mindent megtesz, még újabb meg újabb feladatokat kap. És aztán azt mondja, hogy hát persze, hát ez a dolgom, haszontalan szolga vagyok, csak a kötelességemet teljesítettem. Én nem szabhatok föltételeket annak, akinek a szolgája vagyok. És szolgálom, és teszem a dolgom. Majd Jézus azt fogja mondani egyszer azoknak, akikhöz most fordult ezzel a példabeszéddel, nekünk is, hogy én nem szolgáimnak tekintelek titeket, hanem barátaimnak. És barátaim vagytok, mert jó lélekkel teszitek azt, amit az Isten vár tőletek. De mi nem mondjuk azt, hogy ha barátaid vagyunk, akkor bánj velünk úgy, mint a barátaiddal. Hanem mondjuk, hogy szolgáid vagyunk, és nem érdemlünk mást, csak azt, hogy megtűj magad mellett. És nekünk öröm, hogy szolgálhatunk neked, és hihetünk abba, hogy te bölcsebb vagy nálunk, és hogy téged érdemes szolgálnunk, és nem másokat. És nem az a célunk, hogy a mi szolgálatunkba gyűjjünk más embereket, hanem az a célunk, hogy közösen próbáljunk neked szolgálni. És akkor majd a te dolgod lesz, és amikor eljön az ideje, akkor biztos megteszed ezt, hogy a te szolgáidat a szeretetednek a vállalatlan jeleivel megerősítsd, és a te szolgáid előtt bebizonyítsd azt, hogy igenis jó úrnak szolgáltak, akit érdemes szolgálni. Kedves testvéreim, erről szól a mai szentmise tanítása. Gondolkodjunk el rajta, és köszönjük meg, hogy mi tényleg megismertük az Istent, és hogy neki szolgálhatunk. És higgyük el, hogy akkor is, hogyha néha olyan közönös gazdának mutatkozik, aki csak terheket ró ránk, akkor is szeret minket. És azzal is célja van, hogy alkalomattán nehézségek közé kever bennünket, hogy úgy tesz, mintha nem is törődnék velünk. És ott van mellettünk, hogy a belé vetett hitünket megerősítse, elevenné tegye, és aztán a jóra irányuló törekvéseinket találékonnyá, leleményessé, és mégis alázatossá, hogy ne várjunk tőlük, persze, hogy szeretnénk egy kicsivel jobbá tenni, és ez sikerül is néha, de persze, hogy mégse várjuk tőle azt, hogy most akkor egy-kettőre minden másképp lesz, hanem ezt a közös vállalkozást, amit a világ teremtése az Isten számára is jelent, és amiben minket is bekapcsol, ezt vele együtt csináljuk végig, úgy, ahogy azt ő jónak tartja. És fogadjuk el ezt a maga csodálatos, kalandos izgalmában és szépségében, amit ez a világ, ez az emberi lét, ez az emberiségnek a közös erőfeszítése és egymásba bonyolódó küzdelme jelent. És aztán így tudjunk áldást kérni a mindennapi életünkre, így tudjunk odafordulni ahhoz az Istenhöz, aki gazdánk és atyánk egyszerre. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni éveket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, mennyei atyánk meghallgatja könyörgő szavunkat. Forduljunk hozzá erős hittel és gyermeki bizalommal.